Sziasztok!
Ilyenkor reggel még szerencsénk van, mert elmondhatjuk, hogy nincs olyan nagyon-nagyon meleg, de bedurvul mostantól kezdve az időjárás. A következő hét közepére már azt láttam, hogy 37 fokos csúcsok is lehetnek. Akár, és hát 123 éve nem volt ilyen meleg és száraz a július, mint idén. Na, hogy meddig tart ez a szárazság? Meg mi az oka annak, hogy ennyire száraz Európa közepe? Mert hogy nem csak Magyarországra mondható ezzel, de nagyjából erre a térségre is. Na, ennek járunk most utána. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója a vonal túlsó végén. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt! Ez tényleg igaz, hogy 123 éve nem volt ilyen száraz és meleg a július?
Ez így van, sajnos ez így van. Most Közép- és Kelet-Európa egészén láthatjuk, hogy most rekordot dönt. Nem csak a július, hanem az elmúlt 13 hónap. Tehát minden hónap az elmúlt 120 évnél. Tehát rekordokat döntünk egyfajtában. És ez sajnos úgy látszik most az előrejelzésekben, a szezonális modellfutásokban, gyakorlatilag az összes modell azt mutatja, hogy ez folytatódni fog, ez a melegedési tendencia még a következő hónapokban is.
Milyen hatásokat tapasztaltok akár a meleg miatt, akár a csapadékhiány miatt rajtunk, embereken, illetve a környezetünkön?
Hát ezt jó nehéz lesz kifejtenem, de megpróbálkozom vele. Először is, hogy milyen hatások vannak. Ugye, ami talán mindenki érez magán, az a hőhullámok. Tehát azok ugye egyre gyakoribbak. Ez egész Közép-Európára jellemző. Nem tudom, emlékeztek-e rá, hogy márciusban már volt hőségnap Magyarországon, így március utolsó napjaiban, ilyen április elején, ami korábban is volt, de nem megszokott itt a Kárpát-medencében. Az elmúlt 10 évben ezek egyre gyakoribbak, hogy egyre korábbra tolódnak a hőségnapok. A hőhullámok azok egyre gyakoribbak, egyre intenzívebbek, egyre hosszabb ideig tartanak. Például még az 1970-es, 80-as években csak a Dél-Alföldre volt jellemző, évente átlagban egy-két nap volt hőhullámos, vagy nem ugyanám, hogy kánikulai nap. Most már az egész országra jellemző, még a hegyvidéki területeinkre is, és most az átlagos hosszuk már 5-6, és ez általában 2-3 hőhullámban most már nyaranta, ez a körülbelül a május és a szeptember közötti időszakban. És ami nagyon fontos, hogy most már egyébként októberig is kitarthatnak a hőhullámok, ami ugye nagyon komoly problémát jelent, főleg az egészségügynek, mert ugye amikor hőhullám van, akkor általában a hőmérséklet se csökken 20 fok alá hajnalban. Tehát nem tud felfrissülni semmit, tehát sem a levegő, sem a lakások. Persze azok, akik légkondit használnak, őnek könnyű, de aki például nem használ légkondit, vagy aki városban lakik, például Budapesten a belvárosban, ahol 8-10 fokkal is melegebb van, mint például a külterületeken vagy vidéken. Tehát a hősziget hatás az még jobban megnyomja ezt a hőséget. És erre a jövőben egyébként egyre hosszabban, egyre gyakorabban kell számolni majd hőhullámokra. És most már vannak olyan klímaszimulációk, amik azt mutatják, hogy például a nyarak, azok ugye mindenki úgy gondolja, június, július meg az augusztus, de egyre jobban látszik, hogy például a májustól októberig tartó időszak fog majd a jövőben a nyarat jelenteni. Tehát ennyire el fog tolódni. De mellette ugyanilyen problémát jelent, vagy nem biztos, hogy probléma, de változást jelent a teleknek a rövidülése, illetve az enyhülése. Tehát egyre kevesebb például a fagyos nap, a hótakarós nap. Ez például a mezőgazdaságnak, vagy a vízgazdálkodásnak fog majd egyre nagyobb problémát jelenteni. Úgy, hogy például az októbertől az áprilisi tartó időszakban egyre több csapadék hullik nálunk itt a Kárpát-medencében, de ennek a nagy része ugye folyékony a téri félében, nem tud beszivárogni a talajba, így a talajvíz automatikusan csökkenni kezd. Mi a jövőben az alkalmazkodási stratégia, az egyik legfontosabb vízgazdálkodási stratégiánk, meg arra kell épülnie, hogy ezt a felesleges több vizet, több nedvességet, ezt valahogyan fel kell fogni és hasznosítani kell. Tehát nagyon sok hatást tudnék mondani. Ja, és még egy van, ez pedig általános fizika, az azt, hogy minél több energia szabadul fel nyáron a légkörben, tovább halmozódik ezek alatt a hőhullámok alatt, ezeket záró zivatarok, meg ugye a betörő hidegfrontok egyre erőteljesebbek, egyre nagyobb problémát okoznak. Itt gondolok, hogy a jégelverésre, a kifutószerekre, hát ezek egyre nagyobb károkozást eredményeznek.
Erik, ugye ráfogjuk mindenre, hogy klímaváltozás, de hát ezt olyan nehéz megfogni. Mi áll ennek a szárazságnak egyébként a hátterében? Tehát mivel tudod nekünk magyarázni, hogy itt Európa közepén mi most ilyen hónapokat élünk már évek óta?
Szedjük ketté a dolgot. Van egy általános meteorológiai szélsőség, ez mindig benne van a meteorológiában, főleg a Kárpát-medencére, Közép-Európára jellemző, hogy általában 3 száraz évet, 3 nedves év követ. Ez egy teljesen jellemzője magának a Kárpát-medencének és Közép-Európának. Azonban a klímaváltozás miatt, tehát ez egy csúnya szó egyébként, hogy klímaváltozás, én mint klimatológus nem is szeretem ezt használni, én még azt mondanám, hogy a klímának a fokozatos megváltozása, mert ha a klíma megváltozik, akkor nem ilyen lesz az éghajlati kép. Tehát az még nem változott meg, de a klímaban látunk különböző módosulásokat. Ez pedig azt eredményezi a felmelegedés következtében, hogy egyre erőteljesebbek nyaranta az úgynevezett blokkoló anticiklonok. Ezek megakadályozzák az anticiklonok azt, hogy a csapadék az óceán felől elérkezzenek ide a Kárpát-medencébe, tehát ide jöjjenek. Jóval északabbra vonulnak, hogy mielőtt még elérnék Közép-Európát, az Alp fölött szétesnek ezek az úgynevezett időjárási frontok. És az is láthatjuk például most, hogy az Alpoktól nyugatra lévő területeken nagyon sok csapadék hullott ezen a nyáron, hűvösebb is egyébként a nyár, míg az Alpoktól keletre lévő területeken például nagyon száraz, nagyon forró, mivel fölénk gyakorlatilag betesped egy nagyon erőteljes blokkoló anticiklon, ami pedig ezt a száraz, nyugodt, forró időjárást okozza. És ugye mindenki tanulta az általános iskolában, vagy középiskolában, bár most nem tudom, hogy még mindig tanítják el, ugye mi úgy tanultuk, hogy a Kárpát-medence milyen jó előnyökkel jár, ugye, amikor ugye itt megtelepettünk, hogy minket mennyire véd a különböző szélsőségektől. Ez igaz volt a kis jégkorszakra. Most már ez a teória, most már nem igaz. Tehát a Kárpát-medencének van egy nagyon nagy hátránya most már, így a klímaváltozás következtében, az, hogy itt szeret megtelepedni maga a forró, nyugodt levegő, ami egyébként még légszennyezettségben is nagy, mert ugye amikor érkezik Lengyelország, Németország felül, a szennyezett levegő az ugye sajnos, mivel ez egy medence itt megtelepszik, és nem tud átszellőzni. Ez egyébként most már egy problémát jelent náluk itt a Kárpát-medencében, az a jövőben egyébként a levegővédelem szempontjából egy nagyon fontos dolog lesz, erre megoldást találni, nagyon nehéz. Tehát azt tudom csak mondani, hogy ezt a száraz időjárás most elsősorban azok az anticiklonok okozzák, amelyek a felgyűlemlett plusz energia miatt egyre erőteljesebbek. Úgy kell őket elképzelni, egyébként, mint az idős túlsúlyos embereket, nagyon lassan mozognak, és nagyon nagy testtömeggel rendelkeznek, és ugyanez jellemző egyébként ezekre az anticiklonokra is, hozzá most nagyon forró és száraz időjárás, ami a jövőben egyébként egyre gyakoribb lesz nyilatta.
A mi országunk fel van arra készülve, vagy fel lehet erre egyáltalán készülni, hogy itt hosszabb nyarak várhatóak?
Én látom a különböző klímapolitikai stratégiákat, ezek most egyre jobban egyébként kiépülnek, tehát most már láthatjuk azt, hogy azért Magyarország egyre jobban készül, de nem csak Magyarország, hanem gyakorlatilag az összes európai ország most már csinálja a saját alkalmazkodási stratégiáját, de ugye ez időt igényel, amíg ezeknek lesz eredményük. Tehát ugye itt különböző stratégiákat kell csinálni az energetikának, különböző stratégiát kell csinálni a mezőgazdaságnak, a turizmusnak, a vízgazdálkodásnak, tehát ez egyrésztről nagyon sok idő, nagyon sok pénz, illetve hát ez kell maguknak a vállalkozásoknak, kis és középvállalkozások, nagy vállalkozásoknak, nagy gazdáknak, kis gazdáknak az ösztönzése, az embereknek a segítsége. Tehát ez még egy kicsi időt vesz igénybe, de én úgy gondolom, hogy még nem vagyunk elkésve, még van néhány év ahhoz, hogy ez kiépüljön, mert utána viszont a 2030-as évtizedtől maga a klímaváltozás még tovább fog gyorsulni, tehát a felmelegedés is tovább fog gyorsulni, ezáltal pedig a szélsőségek is 2050-ig körülbelül 2-3-szorosára, 2050 és 2100 között pedig 5- és 10-szerese lesz a mostani szélsőségekhez képest a szélsőségeknek a száma.
Mit tehetünk mi magánemberként, hogy jobban elviseljük ezt az új típusú klímát, vagy egyáltalán akár a saját kertünkben, akár a nagyobb közösségünkben, mit javasolsz nekünk?
Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, ez általában mindig azt szoktam mondani, hogy ezt a kérdésre nem szeretek válaszolni, de megpróbálok mindig, mert ugye ahány ember, ahány háztartás, annyiféle igény, annyiféle életmód van. De én mindig azt szoktam mondani, a legelső, ami nagyon fontos, hogy mindenki próbálja meg a saját lakóingatlanát, bármit, ahol lakik vagy dolgozik, szigeteljék az emberek, különösen a lakóingatlanokat. Nagyon fontos a szigetelés. Egyrésztről, mert ugye kint tartja a meleget nyáron, bent tartja a meleget télen ugye a lakásban. Ez egy nagyon fontos energetika szempontjából is, tehát tudunk vele spórolni, másrészt pedig saját magunknak is nagyon jó a komfortérzetünknek. Aztán, hogy a kertünkbe próbáljuk meg esővizet gyűjteni. Tehát ez nagyon különösen akkor, amikor nagyon sok csapadék hullik, akkor tartályokba próbáljuk meg az esővizet gyűjteni, hogy amikor a száraz időszak következik, amit például most is megélünk, akkor legyen ugye esővízünk. Ültessen mindenki fát, rakja tele a kertjét.
Na, pont ezt akartam kérdezni, hogy fával. A gyermekeinkért és az unokáinkért is mit tehetünk, akár hosszú távon, tehát nem csak a jövő hétig bezárólag, hanem akár 100 évre előre tekintve.
Fa, az nagyon fontos. Tehát a fa egyrészt ugye elnyeli a széndioxidot, nagyon jól dekarbonizál maga a fa. Másrésztről pedig ugye egy fa alatt, különösen például egy diófa alatt, 5-6 fokkal is hűvösebb van, mint ugye a csupasz talajú területeken. És én mindig azt tudtam mondani, hogy ha mindenki évente egyébként elültetne egy fát, akkor abban a hosszú távon tökéletesen megoldanánk, vagy enyhíthetnénk a problémákat ebből a szempontból. De itt nagyon fontos egyébként a városvezetőknek is. Mert azt látjuk, hogy a községekben, kisvárosokban ott mennek a zöldítések, mennek a nagyon jó programok, ilyen zöld felújítási programok, ezek az okos város programok. Ezt ugyanígy például a fővárosban is. Egyre több helyen nem díszfát, hanem ezeket a nagyfajta, nagy lombú fákat kell beültetni mindenféleképpen. Nagyon jó példa erre Prága, nagyon jó példa erre Lisszabon, pedig ugye az egy mediterrán terület, vagy éppen Bécs, ahol például a platánokat ültetik. Tehát nem ezeket a díszcserjéket, hanem platánokat ültetnek, tölgyeket, bűköket ültetnek be a település közepére, és egyre többet zöldítenek. Ez nagyon fontos, mert például a belső városi területeken, egy belvárosi területen a hősziget hatást, ami ugye 8-10 fokkal melegebbet is eredményez benne a belvárosban, mint a külterületeken, egyedül csak és kizárólag zöld felületekkel lehet hűteni. Semmi mással. De ugyanígy nagyon fontos lesz majd például azt mondtam, hogy ugye a lakosság az esővízgyűjtés, de ugyanígy egyébként a város politikáknak is jövőben ez az egyik legfontosabb dolga, hogy valahogyan meg kell oldaniuk azt, amikor például egy nagyon erőteljes zivatarkor lehullik hirtelen 20-30-40-50 mm csapadék, aztán nagyon sok vizet valahogyan fel kell gyűjteni, vagy fel kell halmozni. Ez egyébként az okos város stratégiákban, ez például Nyugat-Európában kötelező is ezeket használni. És egyébként én szerintem ez Magyarországon is meg fog oldódni 10 éven belül a legtöbb város esetében. Én nem aggódom most még itt előre.
Nagyon köszönjük, ez azért biztató, hogy egy szakember, aki a klímapolitikával foglalkozik, nem aggódik Magyarországra tekintve. Nagyon szépen, még egyelőre nem, igen, nagyon szépen köszönjük a hasznos
köszönjük
tanácsokat.
Szépen. Köszönjük szépen.
És el tudjuk tenni ezeket, és bízom benne, hogy sokan tudnak majd ebből meríteni egy picikét, fákat ültetni, ez a legfontosabb, és esővizet gyűjteni.
Annyira jó volt
köszönjük
ez.
Szépen.
Köszönjük, annyira jó volt ezt hallgatni, mert tényleg február 5-e óta, amióta valódi nők van, azóta tényleg folyamatosan azt mondjuk, hogy ültessünk fel.
De olyan jó volt, és egyébként van egy
visszaigazolás.
Meg van egy múlt heti beszélgetésünk, ne felejtsétek el, ahol arról volt szó, hogy milyen fákat érdemes ültetni, azokat most ehhez kapcsolódva vissza lehet hallgatni. Tehát, hogyha azt nem hallottátok, hogy egyéb, most megkaptuk az instrukciót.
Megyeri Szabolcs mondta el, hogy a igen, gyorsan árnyékot adó fákat hogyan
bizonyám,
kell.
Hogyan lehetne őket telepíteni az életterünk környékén. Úgyhogy ha azt a beszélgetést ezt hozzácsatoljátok, akkor van egy csodálatos tananyagotok mára. Úgyhogy keressetek rá YouTube-on a Valódi Nőkre, és ott megtaláljátok ezeket a beszélgetéseket.
Meg azt is szeretem, hogy nem riogatott minket Kovács Erik egyáltalán a Klímapolitika Intézet vezető kutatójával beszélgetünk, tehát nem akárki mondta el most itt a gondolatait a klímaváltozásról, de mégsem úgy, hogy hú, hát akkor itt aztán tényleg meg fogunk sülni, és roston lesz mindenki egy 10 év múlva.
Tegyünk.
Hanem, hogy igenis lehet tenni érte, okosan felkészülni arra, ami vár, és ami mondjuk akár változtathatatlan, és minden máson meg igyekezni változtatni.
Igen.
Jön az Azt fújta a szélravatunk, nem sokára